Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Urunk, olyan gyönyörű ez az ének, és olyan mély tartalommal bír, és fontos számunkra az, hogy valóban küld a te lelkedet, hiszen szent lelked munkája révén lehetünk most itt, hiszen sokakban indítottál vágyat, hogy eljöjjenek. Sokakban vágy ott van a szívükben, hogy megismerjenek téged, hogy közelebb kerülhessenek hozzád. És köszönjük, hogy ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek mindenre. Mindenhol, ahol az igét hirdetik, ott hiszük, hogy te lelked is munkálkodik, és így kérünk, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet, közösséget, áld meg ezt az órát, ezt az együttlétet. Könyörgünk szent lelked világosságáért, hogy megnyitva a szívünket, értelmünket, megérthessük mindazt, amit elkészítettél erre a mai alkalomra. Te látod, hogy ki milyen szívvel jött. Urunk, olyan jó, hogy nem nekünk kell vizsgálgatni, hanem te vagy az, aki megvizsgálsz bennünket. Lehet, hogy vannak, akik a mélységből kiáltanak hozzád, és lehet, hogy vannak, akik talán kipipálva tudják maguk mögött majd ezt az alkalmat. Te ismersz bennünket. Nincsen olyan dolog, amely rejtve lenne előtted. Látod a szívünket, szívünk szándékát, gondolatainkat. De Urunk, mi azért szeretnénk könyörögni, hogy jelensd ki magadat számunkra, az igéken keresztül, az előadáson keresztül. Könyörgünk azért, hogy vonj magadhoz egészen közel, hiszen mindazok, akik közelednek hozzád, azokhoz te is közeledni fogsz. Urunk, kérünk azért, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel, áld meg ezt az együttlétet, hogy a te dicsőségedre legyen, és gyülekezetünk javára. Amen. Kedves testvérek, a soron következő alkalmunknak a címe a Mester terve szerinti gyülekezet, és ahogy az már lassan megszokott, én is olvasni fogom, hogy ne ragadjon el engem a hív, az improvizáció, és úgy gondolom, hogy sokat jelent számomra, hogyha kapok egy vezetést, és ezáltal adom a gyülekezet elé mindazt, amit Isten a szívemre helyezett. Ha megfigyeltük, akkor sorozatunk tematikusan a Szentírás alaptanításainak pillérei nyugvó rendszere épült fel, és nem véletlenül vizsgáltuk hétről hétre azokat a fontos alaptanításokat, mely a Szentírás és keresztény hitünk sarkalatos kérdései. Ismétlésképpen még egyszer csak a címeket, hogy aztán lássuk, hogy a gyülekezet életében ez mind-mind nagyon-nagyon fontos, ha lehet azt mondani, sarkalatos kő. Mi az életem értelme? Tudjuk azt, hogy van örök élet és van örök kárhozat, és tudjuk, hogy mindent ebből az aspektusból kell néznünk, hogy mi az életemnek az értelme, annak a néhány évnek, évtizednek, amit itt kell töltenem. A Szentírás hitelessége azért volt számunkra igazán fontos, mert mi a Szentíráshoz szeretnénk szabni az életünket, igazítani. És hogyha is majd erről lesz szó az előadásban, hogyha a Szentírás számunkra igazán tekintély, akkor fontos lesz számunkra az ige. Aztán a Szent Háromság három előadásban hallhattunk arról, hogy ki az Atya, ugye a Teremtő, ki a Fiú, a Megváltó, és ki a Szentlélek, a Megszentelő. Aztán ki az ember, mert nem csak Istent kell megismernünk, hanem nagyon fontos, hogy magunkat is megismerjük. És ezért jó az igét olvasni állandóan, mert az ige egy tükörként megmutatja azt, hogy ki vagyok én valójában, hogy ki az ember, hogy mi a bűn. És aztán haladtunk arról, hogy az ember hogyan rendezheti a kapcsolatát, az életét Istennel, hogy mi a megtérés, mi az újjászületés, a bűnvallás és a bűnbocsánat. Aztán hallhattunk arról, hogy mi az imádság, hogyan lehet imádkozni, hogyan lehet megszólítani Istent, hogyan lehet az imádságban igazán közel kerülni hozzá, és hogyan szólíthatjuk meg igazán őt úgy, hogy mi atyánk. És aztán a múlt alkalommal pedig arról hallhattunk, hogy tanításunk szerint és a Szentírás alapján két szentségünk van, a keresztség szentsége és az úrvacsora szentsége, amely nyilván jelek, de az ige teszi azzá. Isten igéje azzal, hogy Jézus Krisztus megmondta, hogy mit tegyünk és hogyan tegyük, ezért vált igazán fontossá számunkra a keresztség és az úrvacsora. A mai napon pedig arról hallhatunk, hogy milyen a Mester terve szerinti gyülekezet. Mindenek előtt meg kell említenem, és hadd ajánljam, nyilván nem a reklám helye, de azért hadd ajánljam, a Mester terve szerinti gyülekezet című könyvet, mely rendkívül jó, értékes és lelki könyv, amely nagy segítségemre volt az előadás elkészítésében, és mindenkinek ajánlom a figyelmébe, ha teheti, vegye meg, olvassa el, mert sok örömöt lehet megtapasztalni, és sok tanulságot lehet belőle levonni. És akkor hadd térjek rá, akkor a témámra, a Mester terve szerinti gyülekezetre. Az első gyülekezet helyzete. Jó, hogyha mindjárt ezt is halljuk. Az apostolok cselekedetei számol be az első gyülekezet megalakulásáról, mely nem is igazán direktben szerveződött, hanem Isten szent lelke indította megtérésre az embereket Péter prédikációja kapcsán. Péter pünkösdi beszéde után létrejött az első jeruzsálemi gyülekezet, és erről olvashatunk az apostolok cselekedetének 5. fejezetében, a 12.-14. versben. És kivetítem éppen azért, hogy ne csak halljuk, bár a hit hallásból van, hanem nyomon is tudjuk követni az igéket, hát hogyha szíven ragad bennünket. Ezt olvashatjuk, Lukács ezt írja, az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között, mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. Talán a mai napig egy elérhetetlen cél, hogy olyan bensőséges, szeretett közösségé alakuljunk, amilyen az első gyülekezet volt. Itt az apostolok cselekedetében azt olvashatjuk, idézem Apcsel 2:44-47, mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Vagy olvasom tovább, 4. fejezet 32-35. Versét, a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáinak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akinek földjük volt, vagy házuk volt, eladták. Az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. Egy ilyen kegyelmi időszak volt az akkor, mely ritkán adatik meg, de természetesen, és ezt hozzá kell tenni, a bűn miatt akkor sem volt teljesen steril, makulátlan, hibátlan, bűntelen a gyülekezet közösség élete. Ami biztos, és ezt szeretném, ha a testvérek ezt az előadás folyamán végig kihallanák a mondani valomból, hogy Isten igéje hallatán emberek felismerték a bűneiket, rendezték az életüket, és a kegyelem csodája indította el bennük, hogy hálából szolgáljanak az Úrnak más emberek felé. Isten szava volt az, mely minden gyülekezeti ébredésben, újulásban a legnagyobb szerepet kapta. Természetesen kell beszélni arról is, mint már az előbb említettem, hogy nem volt problémamentes akkor sem az élet, és erről a Szentírás részletesen beszámol. Nem kozmetikáz, nem púderez, hanem valóságosan leírja, hogy az örömök mellett voltak nehézségek is. Előfordult, hogy az apostolok igehirdetése során mégis csatlakoztak olyanok, mint például Simon mágus. Úgy tűnik, hogy a nagyszámú megtérő között nem tűnt fel Fülöpnek, hogy neki nem változott meg a gondolkodása, és így egy ideig sikerült megtéveszteni a többi keresztényt is. Ez azonban hamar kiderült, és Péter azonnal nagy határozottsággal lépett fel, idézem Apostolok cselekedetének 8. fejezetéből a 18.-24. verset. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt: adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezem, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki: vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát e gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt: könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Aztán volt olyan is, amikor a gyülekezetbe belopóztak néhányan, akik másképpen éltek vagy gondolkodtak, mint amit Jézus és az apostolok hirdettek. Idézem Júdás levelének 4. részét. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Tehát már a Szentírásban is láthatjuk, hogy voltak örömteli események, és voltak komoly problémák. Voltak gondok, melyekkel meg kellett küzdeni az apostoloknak és a gyülekezeteknek. Pál apostol rengeteget fáradozott és harcolt a gyülekezetekkel, a gyülekezetben lévő emberekkel. Sok örömöt és sok fejtörést, nehézséget okoztak számára. És ma sincsen ez másképpen. Azt teljesen egyértelműen kell látni, hogy a gyülekezet, Isten népe, bűnös emberekből áll, akikben ott él vagy lappang a bűn, az óember. A sátán pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy Isten népét összeugrassa, mert addig sem Isten mindenhatóságával, fenségével, kegyelmével vannak elfoglalva, és nem az ő imádata lesz a kulcsfontosságú emberek, hívők életében. A sátán mindent megtesz, hogy a hívő emberek magukkal legyenek elfoglalva, s levegyék tekintetüket Istenről. Bűnös emberek, de, és ezt szeretném a szó pozitív értelmében hangsúlyozni, de Isten szent népe. Tehát nem bűntelen emberekről van szó, ez különösen is jól látszik például a korintusi levelekből, hanem olyanokról, akik Krisztus Jézusban megszenteltettek, vagyis akik elfogadták Jézus megbocsátását, megváltását, és ha elő is fordul, hogy vétkeznek, hallgatnak az intésre, és meg akarnak változni. Az egyház egésze és mindazok, akik az egyházhoz tartoznak, harcolnak a bűnök ellen. Egy keresztény nem élhet kettős életet, nem szolgálhat Istennek úgy, hogy közben a világgal tart. Isten népe Istenhez kell, hogy húzzon, az ő jelenlétében kell, hogy éljen, aki nem Istennel él, az nélküle él. Jézus is megmondta, aki nem velem van, az ellenem van, aki nem velem gyűjt, az tékozol. MacArthur, ebből a könyvből idézek, írja: tudom azonban, hogy vannak olyanok is, akik csak akkor jönnek gyülekezetbe, amikor éppen nincs más programjuk. Számukra a gyülekezet mellékes szerepet játszik. Ha hétvégén nem tudnak máshová menni, eljönnek a gyülekezetbe. Nem látják szükségét az elkötelezettségnek. Vannak, akik vasárnap esténként nem jönnek el. Azt tartják, hogy hetente egy igehirdetés elég. Ezeknek az embereknek hetente 200 prédikációt kellene tartani, hogy felrázza őket önelégültségükből. A gyülekezet igen sokrétű. Vannak benne ilyen, meg vannak benne olyan emberek. Azonban nekünk arra kell tekintenünk, hogy mi a terve Istennek az egyénekkel és az egyéneken keresztül gyülekezetünkkel. Mit ír a Biblia a gyülekezetről? És egy hosszabb igét szeretnék felolvasni a Korintusi Levél, első Korintusi Levél 12. fejezetéből a 12-től a 31. versig, hogy mi az Istennek az elgondolása arról, hogy hogyan épül fel egy gyülekezet. Idézem az igét, mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattatunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek, az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És ha így szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan proféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? De törekedjetek a legfontosabb kegyelmi ajándékakra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. A gyülekezet élő test. És nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk az anatómiáját. MacArthur beszél arról, hogy minden testnek vannak bizonyos jellegzetességei, van csontváza, belső szervei, izmai és húsa. A gyülekezetnek szintén szüksége van a megfelelő vázra, csontváz, belső szervekre, bizonyos lelki tulajdonságokra, izmokra, különböző funkciók és húsra, a programok formája. Ha ezeknek a kulcsfontosságú vonásoknak bármelyikét elveszük, a test nem éli túl. Elengedhetetlenül szükséges, hogy a gyülekezet Isten dicsőségére alakult intézmények tekintse magát. Mi nem azért jövünk össze, hogy jól érezzük magunkat, nyilván ez is fontos lehet, de nem ez a mozgató rugó. Nem azért jövünk össze, hogy elszórakozzunk, elüssünk néhány órát, klub délutánt tartsunk. A gyülekezetnek nem az emberek igényeit kell szem előtt tartani. Hangsúlyt arra kell helyezni, hogy Istent megismerjük, őt dicsőítsük, mert őt megismerve kaphatunk választ életünk problémáira, kérdéseire. Ha Istennel rendeződik a kapcsolatom, akkor minden a helyére kerül. Nyilván nem arról van szó, hogy hagyjuk figyelmen kívül az embereknek a szükségleteit, nem, de természetesen, ami nagyon komoly probléma, nem az emberek igényeihez kell szabni az igehirdetést, főleg nem az Isten üzenetét. Fontos az egyensúlyt megteremteni Isten gyülekezetében, és komolyan kell vennünk Istent az életünkben, máskülönben tényleg csak egy klubbá degradáljuk gyülekezeteinket. A gyülekezetekben, és ezt láttuk az apostoloknál is, az igére helyezték a hangsúlyt. Isten szavának hirdetésére, a tanításra, mert az szembesítette az embereket a bűnökkel, az Isten szavában találtak a kegyelemre, a gyónásra, a bűnvallás lehetőségére és az új életre. Az a gyülekezet, amelyik nem erre helyezi a hangsúlyt, az előbb-utóbb el fog halni. Mert Isten szava az élet forrása, és amelyik gyülekezet nem Isten igéjére, szavára épül, az el fog sorvadni. Nem szolgáló egyház kell, hogy legyünk, még annyira nem kiszolgáló, hanem Isten igéjére, ígéreteire építő, Istent tisztelő egyház, gyülekezet kell, hogy legyünk. Így fogalmaz MacArthur, ma túl sok a Márta, és nincs elég Mária. Annyira lefoglal a szolgálat, hogy nincs időnk Jézus lábához leülni. Nem remegünk meg az ige hatására, nem engedjük meg magunknak, hogy szembesüljünk Isten szentségével, saját bűneinkkel. Ma is Máriákra van szükség, akik az ő szavára építenek, akik életében valósággá lesz az ő munkája, aztán abból majd következik minden más, a szolgálat, a tett, a beszéd, stb. Nézzük meg, ha a családjainkat megtanították volna Isten tisztelni, akkor nem lenne olyan sok családi probléma egyházunkban, gyülekezeteinkben. És itt egy igét szeretnék idézni Jakab levelének 4. fejezetéből, a 7. 8. vers. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Vegyük komolyan Istent, és magasztaljuk Urunkat, ne legyünk emberközponti gyülekezet, hanem keressük Isten akaratát, kérjük az ő vezetését. A másik, ami nagyon fontos, a Szentírás abszolút tekintélye. Ahhoz, hogy a Mester gyönyörködjön gyülekezeteinkben, ahhoz elengedhetetlen, hogy a Szentírásra úgy tekintsünk, mint tévedhetetlen, abszolút tekintélyre, Isten kinyilatkoztatott szavára. Isten szava az nem lehet alkutárgya. Kompromisszumok nélkül kell arra tekinteni. Sajnos látjuk, hogy hány egyházban, sajnos köztük az evangélikus egyházban is, eddig még csak külföldön hivatalosan, a mai kor divatjához, korszelleméhez igazítják Isten szavát, és ezért fogadják el nagyon sok helyen a homoszexualitást, adnak a bűnre áldást, és sajnos az emberi bűnt magyarázzák ki, és tompítják az igét, annak üzenetét. Az ige meg is fogalmazza ezt, hogy a pusztító utálatosság megjelenik a szentek szentjébe. És látjuk, kedves testvérek, hogy ott, ahol kompromisszumot kötnek, ott ez lesz, majd bűnt bűnre halmoznak. És erre is olvashatunk példát a Szentírásban, amikor Pál, illetve Timóteus küzdött ezek ellen az emberek ellen. Idézem, kedves testvérek, 2 Timóteus 4.3-at. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Amikor Isten szavát kiforgatják, takargatva maguk bűneit, és tisztára akarják mosni magukat, de nem tudják, mert a bűn hatalmába élve cselekszik a gonoszság és a sátán gyümölcseit, az ilyen emberek fittyet hányva Isten teljes kijelentéseire nem tekintélyként, hanem mellékesként tekintenek az ő szavára. És az a lelkész, mely így vélekedik, abban a gyülekezetben is így fognak vélekedni. Ahol nem Isten igéje a mérvadó, ott a bűn el fog hatalmasodni, és megemészti a gyülekezetet. Nekünk az a mérvadó, amit Isten szava mond Pálon keresztül, idézem 2 Timóteus 3.14-17-et, de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ebből következik, kedves testvérek, hogy Istentől kell elvennünk a tiszta tanítást is, hiszen az embereknek olyan szilárd tanításra van szükségük, amelyre az életüket alapozhatják. A Mester terve szerinti gyülekezet mindenben alá kell vetnie magát Isten teljes, tökéletes kijelentésének, amely a Szentírás, és abból kell merítkezni, nem igazodva a világhoz, ahogy Pál fogalmaz Római Levél 12. fejezetében. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ezért fontos, hogy a gyülekezet, személyesen én komolyan vegyem Isten szavát. Ha azt várjuk, hogy Isten munkája megvalósuljon, Nem élhetünk félig átadott keresztény életet. Ezért fontos az Isten szavának tekintélye mellett az Isten élet, a szent élet. Isten tisztítson, szenteljen meg. Ne kettős életet éljünk ide is, oda is húzva, mint mikor kinek akarok megfelelni, hanem amit Pál ír 2 Korintus 7.1-ben, mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. A Mester terve szerinti gyülekezet állandó önvizsgálatban él, és keresi az Isten akaratát. Ennek az Istennek szentelt életnek lesznek aztán gyümölcsei, ahogy olvashatjuk Galatákhoz írott levél 5. fejezetében, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Egyik legfontosabb ilyen gyümölcs, melyből fakadnak az imént felolvasott gyümölcsök, az nem más, mint az engedelmesség. Az engedelmesség minden más tulajdonságnál fontosabb. Az engedelmes ember mindent megtesz, amit Isten mond. Még akkor is, ha az ellent mond az emberi racionalitásnak. Nem alkuszik meg, nem magyarázkodik, hanem engedelmes. Egy példa a Szentírásból, Abcsel 8.26-27-ből. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. Néptelen volt. De mi sem volt természetesebb, mint felkelt, és elindult. Mert engedelmességben élt Fülöp. Ha Isten mond valamit, akkor azt tenni kell. Fontos, hogy Isten igéje éljen a szívünkben és gondolkodásunkban, mert csak így fogjuk tudni, hogyan engedelmeskedjünk. Az engedelmesség elengedhetetlen előfeltétele minden helyes lelki tulajdonságnak. Alá kell vetni magunkat Isten hatalmának. Az engedelmességben az életemet hozzáigazítom, ahogy Péter is fogalmaz 1 Péter 1.14-ben, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Engedelmességben járni annyit jelent, mint Isten vezetése alatt élni. A Mester terve szerinti gyülekezetben Isten vezetése alatt élnek az emberek, s nem a maguk feje után mennek. Istenek engedelmességben élve tud használni bennünket az Úr. Ahhoz, hogy engedelmességben járjon az ember, ahhoz viszont alázat kell. Ez is egy gyümölcse az Istennel való életnek. MacArthur azt mondja, nagyon fontos mondat, úgyhogy kétszer fogom felolvasni, az alázat nagyon megfoghatatlan tulajdonság, mert amikor az ember megállapítja magáról, hogy alázatos, azt már a büszkeség mondatja vele. Még egyszer, az alázat nagyon megfoghatatlan tulajdonság, mert amikor az ember megállapítja magáról, hogy alázatos, azt már a büszkeség mondatja vele. A Szentírás többször beszél az alázatról. Idézem Máté evangéliumát, és aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, mármint Jézus, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Vagy Filippi 2.3.4-ből. Alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Vagy Máté 23.12-ből. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Vagy Jakab 4.6-ból. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Az alázatos ember formálható, a kemény, képmutató, ellenálló emberrel Isten nem tud mit tenni, csak ellenállni. A Mester terve szerinti gyülekezetben az alázatból, engedelmességből fakad az Isten formálása. Ott lehet formálni, ahol van egység, mert az egység Istenre hoz dicsőséget. A sátán, ahogy az elején említettem, szüntelenül igyekszik megosztani a gyülekezeteket. Az engedelmesség, a szeretet, az alázat nem tesz olyat, ami szakadást okozna. Nyilván vannak olyanok, akik elmennek, mert valami nem úgy történik, ahogyan ők akarták. Senki sem tökéletes, ezért mindig lesznek olyan kis dolgok, amelyekben az emberek nem értenek egyet. Mégis mindig együtt kell letérdelnünk, és arra kell igyekeznünk, hogy fenntartsuk a lélek egységét és a békesség kötelékét, idézem Efezus 4:2-3-at, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Természetesen itt meg kell említeni azt is, hogy legyen a mester terve szerinti gyülekezetben fegyelem, önfegyelem, felelősségre vonhatóság. Meg kell tanulnunk, hogy felelősséggel tartozunk egymásért. Azonban a felelősségre vonhatóság tisztaságot követel tőlünk. Csak olyan ember segíthet az engedetlen hívőnek, aki maga engedelmességben jár. A mester terve szerinti gyülekezetben mindenki úgy tartozzon felelősséggel egymásnak, hogy mindenki tiszta életet élhessen. Ezeknek a figyelmeztetéseknek nem az a célja, hogy beleszóljunk mások magánügyeibe, és itt kell mind a két félnek mély alázat, engedelmesség és Istenre figyelés. Tehát nem az a cél, hogy beleszóljunk mások magánügyeibe, hanem az, hogy segítsünk a bűn ellen folytatott harcunkban. Lehet, hogy ma engem használ fel mások életében Isten, de lehet, hogy másnap én szorulok Isten figyelmeztetésére egy testvéren keresztül. A Szentírás is több esetben hívja fel a figyelmünket erre, idézem Zsidókhoz írott levél 10. fejezetét, ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Vagy Jakab 5:16-ban ezt olvashatjuk, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Vagy Efezus 4:2-ben, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Vagy 1 Péter 1:22, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Vagy Róma 14:19, azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Vagy Tesszalonikai levél, 1. Tesszalonikai levél 5. fejezetéből a 11. vers, vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Ebből épülhet fel a gyülekezeti élet. S végül, de nem utolsó sorban, a mester terve szerinti gyülekezetben rendkívül fontos a megbocsátás. A gyülekezet nem marad meg, ha nem tud megbocsátani. Ez azért olyan fontos, mert emberek vagyunk, és nyilván mindannyian vétkezünk. Lelkészek is, presbiterek is, gyülekezeti tagok is. Vétkezünk, és bántunk meg másokat. Ha nem tudunk megbocsátani, amikor valaki vétkezik, különösen ha ellenünk vétkezik, akkor a gyülekezetben, mint Krisztus testében elburjánzik a meg nem bocsátás betegsége, elfekélyesedik, és elpusztul a gyülekezet. Efezus 4:32-ből olvasom az igét, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Fontos, hogy a mester terve szerinti gyülekezet olyan emberekből álljon, akik meg tudnak bocsátani. Azért kell megbocsátanunk egymásnak, mert Isten is megbocsátott. A Szentírásban olvashatunk olyan példázatot, melyben nem volt megbocsátás. Idézem, Máté 18:27-30-at Jézus mondja. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elvenve, börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Nagyon sok ilyen és hasonló példát lehetne mondani gyülekezetekben zajló meg nem bocsátásokról, el nem engedésekről, állandó hánytorgatásokról. Ezek mind-mind emésztik a gyülekezet tagjait, feszültséget gerjesztenek, és nem építik a közösséget. Ha készen vagyunk Ha készek vagyunk megbocsátani egy vétkesnek, megszabadulunk a keserűség bilincsétől, mely emészthet bennünket időtlen időkig. Ha azt szeretnénk, hogy a Mester tervébe illeszkedő gyülekezetként legyünk jelen ebben a városban, engedjük, hogy Isten vezessen, formáljon minket, mindennél jobban ragaszkodjunk hozzá, ahhoz, amit ő mond, mert igéje által törhetünk össze, ismerhetjük fel bűneinket, lehet új életünk. Ehhez az kell, hogy vágyjunk a benne való növekedésre, ahogy Péter is írja 1 Péter 2.3-ban, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. És jobban együtt elmondhassam én is, Jobb 23.12-ben, ajkának parancsából nem engedek, keblembe zártam szája mondásait. Hát kedves testvérek, csak így épülhet fel a Mester terve szerinti gyülekezet. És talán az előadásból lehetett hallani, és remélem, hogy lehetett kihallani, hogy mennyire fontos az Isten igéire való támaszkodás. Hogy mindennél drágább és mindennél fontosabb legyen számunkra az Isten szava. Hogy valóban Jézus Krisztusra helyeződjön a hangsúly, mert a Szentírás egyértelműen arról beszél, hogy a mennyei atyánk Isten elküldte egyszülött fiát, hogyha valaki hisző benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. A Szentírás egyértelműen Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. És az a gyülekezet, amely a Szentírásra helyezi a hangsúlyt, és az a gyülekezet, ahol minden feltétel nélkül Jézus Krisztus tanítását komolyan veszi, ott valósulhat meg az, ami a cím is mondja, amit a cím is mond, a Mester terve szerinti gyülekezet. És én bízom abban, kedves testvérek, hogy így lesz a nyíregyházi gyülekezet is, a Mester terve szerinti gyülekezet. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Drága Urunk, jó volt olvasni az apostolok cselekedetében, hogy egyek voltak az apostolok, a tanítványok, a gyülekezeti tagok, semmiben nem volt nélkülözés, házanként megtörték a kenyeret, és valami olyan szeretett közösség alakult ki közöttük, amelyre sokszor csak vágyakozunk, sokszor csak messzi célként fogalmazódik meg bennünk. És jó azt is látni, hogy a te szent lelked ilyen egységet tud teremteni emberek életében, gyülekezetek életében is. Azt is jó látni, hogy ez nem egy elérhetetlen cél, hanem hogyha a gyülekezet együtt tud térdelni, ha egy gyülekezet meg tudja hajtani a fejét, ha egy gyülekezet imádságra tud borulni, és mindennél fontosabb lesz számára az, hogy előtted kedvesen éljen, akkor megvalósulhat. Persze lesznek bűnök, hiszen minden emberben ott van az óember, még azokban is, akik megtértek, és minden emberben ott van a gonoszság, hiszen a bűnt nem tudjuk kiiktatni az életünkből, de mégis te szentté tudsz tehetni bennünket, ahogy annyi igében olvashatjuk, szentek legyetek, mert én szent vagyok, mondod, és valóban, Urunk, hogyha együtt tudunk térdet hajtani, és vágyunk arra, hogy te szenteld meg az életünket, hogy te mossál meg bennünket, hogy te tisztíts meg bennünket, ahogy Dávidban is megfogalmazódott ez a vágy. És hogyha azok a dolgok megvalósulnak, amelyekről hallhattunk, hogy ott van az engedelmesség, ott van a szeretet, ott van az alázat, ott van a Szentírás, mint abszolút tekintély, akkor nem egy messzi cél, hanem akkor a te kezedbe letéve az életünket, gyülekezetünket, gyülekezeteinket, akkor nem egy elérhetetlen cél, hogy a Mester terve szerinti gyülekezet legyünk mi is. És Urunk, hisszük azt, hogy ez úgy valósulhat meg, ha emberek rendezik az életüket, ha megtérnek, ha átélik az újjászületésnek a csodáját, ha átélik azt, hogy van a bűnből szabadulás, hogy van bocsánat, hogy te fehérebbre tudsz mosni bennünket, mint a hó, akkor tudjuk azt, hogy lehet ébredés egy gyülekezetben, lehet egy újulás. És látod, hogy én is mennyire vágyom erre, hogy újítsd meg az életemet, látod a bűneimet, látod, Uram, azt, hogy valóban sokszor automatikusan teszek dolgokat, és olyan jó újból és újból megtapasztalni, hogy te, neked van hatalmad arra, hogy megújítsál. Van hatalmad arra, hogy megújítsd az életemet, az életünket. Van hatalmad arra, hogy embereknek fájjon a bűn, fájjon a sok igazságtalanság, a hazugság, sok lopás, és lehetne sorolni. És neked van hatalmad arra, hogy megigazítsd az ember életét Jézus Krisztus által. És drága Úrunk, könyörgünk, hogy így szánd meg ezt a gyülekezetet. Látod, hogy sokféle emberből áll, sokféle lelkészből, látod az én életemet is, látod a hiányosságaimat, a bűneimet, és lehet, hogy vannak dolgok, amelyeket emberek elől el tudok titkolni, de olyan jó, hogy előtted nincs titok. Teljesen leplezetlenül állhatok meg előtted, és látod ebben a gyülekezetben is a bűnöket, a hiányosságokat, a megkötözöttségeket. Látod ebben a gyülekezetben is, hogy hányan nem rendezték az életüket, hogy nincsen maradandó nyoma a találkozásnak, a veled való találkozásnak. De Urunk, könyörgünk azért, hogy közeledjünk hozzád, hogy adj vágyat a szívünkbe, hogy tudjunk közeledni hozzád, és megvan az a reménységünk, hogy te közeledni fogsz hozzánk. Add meg a vágyat a szívünkbe, hogy keressünk téged, mert akik keresnek, azok megtalálnak. Adj vágyat a szívünkbe, hogy kérjünk tőled, és akik kérnek, azok kapnak. És adj vágyat a szívünkbe, hogy zörgessünk, és mindazok, akik zörgetnek, azoknak megnyittatik. Urunk, add, hogy ilyen gyülekezet legyünk. Ilyen kereső, ilyen kérő, ilyen zörgető gyülekezet. Hogy újítsd meg a gyülekezeteinket. Munkáld az ébredést. Munkáld az újulást. Hogy tudjunk égni, érted, hogy vágyunk a te jelenlétedben lenni, ahogy Jeremiás is megfogalmazta, hogy csontjaimban rekesztett tűzként van jelen a te szavad, Uram, de jó lenne, hogyha így lenne jelen a te ígéd a mi szívünkben, a mi életünkben, hogy csordultuk lenne a szívünk, Urunk, munkáld, hogy valóban a mesterterve szerinti gyülekezet lehessünk, hogy gyönyörködjél a mi életünkben, hogy oda áldozzuk magunkat igaz és szent áldozatul a mi szívünket, a mi életünket, hogy engedelmességben éljünk, hiszen te is azt mondod, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat. Azt mondod, hogy nekem ne add a szívednek, nekem ne add a pénzed, nekem az életed, a szívedet add. Ah, jó lenne újra odaadni a szívünket, az életünket, rád bízni mindent. Van jó lenne megtapasztalni újra, hogy te meg tudsz tisztítani, de neked van hatalmad megbocsátani, neked van hatalmad újjáteremteni. Drága Úrunk, így kérünk, hogy áld meg bennünket, a mi életünket, és látod, hogy kiben mi van, milyen gondolat fogalmazódik meg most ebben a pillanatban, te látod. Úrunk, olyan jó lenne, ha olyan jó lenne, Úrunk, hogyha valóban megtérésre indítaná bennünket. Olyan jó lenne, hogyha lennének olyanok, akik rendezni szeretnék az életüket, akkor nem bátortalanodnának el, hanem felállnánk, és azt mondanák, hogy eddig ilyen voltam, de szeretném mindent, ami kár és szemét az életemben, szeretném letenni. Szeretnék közeledni hozzád, mert akkor te közeledsz hozzám. Kérünk, hogy így add meg ezt mindannyiunk életében is, a drága gyülekezetnek az életében is. Úrunk, sok minden van a szívünkön, sok minden, de a tőle tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.